Tapsoljunk?
Igen, légy szíves, egy ilyen felvezető tapsot. Ez az, mindenkit köszöntök nagy-nagy szeretettel a stúdióban, itt a Kultúrsufni 22. adásának felvételén. Itt van velünk, én Isti vagyok, hoppá, most nem fejtettem el. És itt van velünk Timi, szia!
Hello!
Panyi, hi!
Hello!
És Laci, szevasz!
Sziasztok!
No, hát adás előtt elkezdtük boncolgatni, hogy Laci elkezdett edzeni. Szeretném, hogy itt is elhangozzon, for the record. Mi történik? Hogy van ez?
Beteg vagy?
Nem, csak jött egy ilyen hirtelen ötlet, hogy már kicsit kellemetlen éreztem magamat, hogy egyre nehezebben jönnek rám a ruháim. Úgyhogy vettem egy nagy levegőt, kerestem egy fitness appot, valami, nem tudom, Adidas Runtastic kooperációból származó, ilyen nem futós, hanem erősítős appot, és már kettő teljes edzést toltam végig, aminek az az eredménye, hogy nincsen olyan porcikám, ami ne fájna, de hogy amikor így lefekszem az ágyba, vagy leülök az asztalhoz, háromszor meggondolom, hogy kimenjek egy pohár vízért, vagy hogy bármi miatt megmozduljak, mert fájok. És a legrosszabb az, hogy így megnéztem azt az edzéstervet, és a bemelegítés után 4 kötőjel 7 perc a maga az edzés, és én a bemelegítésben elfáradtam, és azt a gyakorlatot, amit a 4-7 perc alatt kellett volna elvégezni, én 32 alatt tudtam teljesíteni, úgyhogy majdnem meghaltam. Úgyhogy azt hiszem, van hova...
Az eredmény.
Van hova fejlődni. De
hál' Isten, ha
van... De ez ugrálás.
Végre van egy pihenőnapom, mert... Hát volt benne, ami a legrosszabb nekem, azok mindig ezek a 4 ütemű fekvőtámaszok, vagy burpik, az mindig rosszul esik, mert nem is annyira, hogy az izmom fárad el, hanem érzem, hogy felnyomja a púzusomat, és akkor utána zihálok, meg fetrengek a földön, és az rosszul esik. De amúgy azon kívül ilyen, a squatot, azt minek mondjuk magyarul, az ilyen
guggolásnak,
meg ilyen térdelős fekvőtámaszok voltak benne, hogy körülbelül ezekből állt össze, úgyhogy elkezdtem mocorogni. Igyekszem most fenntartani, mert ez így, hogy elkezdtem, pláne egy ilyen wake-up call, hogy nagyon-nagyon rossz a kondi.
Hány burpee volt
úgyhogy
benne?
Úgyhogy megvetjük. 3x10.
Micsoda?
Hát ilyen 3 kör, és akkor körönként 10.
De valami burpee-t mondtál.
Igen, az a neve, a 4 ütemű fekvőtámasztak English-ül.
Hát ma magyarul is így hívják, mert úgy nem 4 ütemű az, hanem több, nem? Mert az ilyen legugolsz, hátra teszed, vagy nem tudom, Freeletics-ben amúgy
hát
nem.
Az, hogy felugrok, legugol, a karhajlítás nem volt benne, nem tudom, hogy ez most mindjárt. Lényeg az, hogy ugye egy ilyen felugrásból le guggolásból egy ilyen fekvőtámasz helyzetbe, aztán vissza guggolásból.
Hát ezt felejtsd el, hogy ezt a burpee-nek hívod. Barátom, ezt a Freeletics-be izének hívják, sprawl-nak, és a burpee-nek a sokkal könnyebb verziója.
Ezen kívül már csak karhajítás szokott benne lenni, és az alkalmazás hívta, így nem én találtam ki.
Hát ez egy hazugság.
Engem megtévesztettek, tök mindegy, akárhogy is hívjuk, fáj.
Jó van, fájjon, az a jó, úgy épül az izom.
Legközelebb majd könnyebb lesz.
És ez most 2 napja megy, vagy hogy van? Hogy kétszer csináltad az elmúlt 3 hétben, 2 összesen.
Nem. Milyen nap van ma, kedd? Akkor vasárnap kezdve, vasárnap hétfő, ma kénytelen voltam szünetet tartani, mert amúgy is kell időnként, én tervezek ilyen, én heti 3-4 edzéseket tervezek alapból, hogy időnként tartok ilyen szünetnapot, most muszáj is, mert tényleg nem esne jó, most minden viccet félretéve, úgyhogy...
Sose esne jól.
Most ez a terv. Jó, de nem úgy, hogy lusta vagyok, hanem úgy, hogy most tényleg nem biztos, hogy amúgy ezt olvasgattam, hogy jó, függő, hogy az izomlázadnak mi az eredete, hogy az ilyen teljesebb kristály kicsapódás, vagy ilyen mikrosérülései az izomrostoknak, az egyikre pihentetni kell, a másikra rádolgozni kell. Én biztosan megyek is erre rápihentetek most.
Még rádolgozni kéne, az szinte biztos. Na jó van, hát hajrá. Majd számolj be az előrehaladásról.
Köszönöm.
A Schwarzenegger gyerekéről ma láttam egy képet. Hát nem esett messze az alma a fájától. Tényleg elképesztő, a csávó is ki van pattintva, mint az állat. De az azért látszik rajta, beküldtem az egyik ilyen munkai csoportunkba, az volt rá a válasz, hogy csúnya szavakkal, de ezt nem fogom így idézni, hogy ez elképesztő gyenge, nem szedi normálisan az epót, látszik rajta. Úgyhogy...
Schwarzeneggernek tudjátok, hogy mi volt az ilyen, nem tudom, bűvészne, vagy becene, vagy állandó jelzője, vagy minek mondjam.
A fő titkár?
Nem, ő az osztrák tölgy. És ez annyira találó, mert tényleg olyan masszív az a csávó, mint egy tölgy van.
Az meg van, most már valami 70 éves a faszi, vagy valahogy a körül, és múltkor beleszálltak hátulról páros lábbal a hátába. Az meg volt az a videó? Hát ez meg se kottyan
igen,
neki.
Igen.
Kicsit így meggörnyedt utána, meg beizélt, de utána úgy fölállt, és semmi nem történt vele. 70 évesen nem tudom hány embernek szállnának bele így páros lábbal a hátába, akkor mit csinálna. Valószínűleg megrogyanná.
Nem szálltak bele?
Nem szerette ott valaki. Indiában volt, vagy hol volt ez?
Hú, akkor még tudtam meg.
Ja, hogy ez nem Schwarzeneggerbe szálltak bele hátulról.
De, csak hogy ott valahol túl nézett.
Jó, akkor lehet, hogy rosszul emlékszem, valami ez jutott most eszembe, de akkor lehet, hogy nem ott volt.
Ha mostanság volt, akkor mit keresett?
Nem, két éve meg, volt kb.
Ja.
Most a karanténban valami lámával bulikázott, vagy szamára bulikázott otthon, most nem mászkált Indiába.
Igen, azért is volt furcsa. És ti te vettél valamit a héten?
Dél-Afrikában most kikerestem, bocsánat, csak ezt még...
Ott van mellette szinte. Ja. Nem vettem kérlek szépen semmit a héten, azt hiszem. Ja de,
beteg
de vettem,
vagy.
Csak még nem fizettem ki. Egy laptop tartót. Ezt amúgy elfejtettem az előbb adás előtt, úgyhogy jó is, hogy megkérdeztem.
Na hát akkor az ettél. Jó, mondjuk nem fizetted ki.
Tehát
jó,
még nem vettem.
Rendben. És mikor jön meg?
Már megjött, már emeltem volna érte, csak ugye csinálom ezt a kurzust, amit már beszéltünk, és nem nagyon van időm kimozdulni.
Jó.
Ja, úgyhogy Schwarzenegger veszélyben volt, és tudjátok, ki van még veszélyben?
Jó átvezetést tette.
Fejlődünk.
Az Index. Az Index van veszélyben, és ezt nem kellene ilyen nagyon nagy mosollyal mondani. De hogy mi történik itt most? Azon kívül, hogy feljebb ment az a csúszka.
Kezd kibomlani a sztori. A csúszkára visszautalva, akkor mondjuk el azoknak a hallgatóinak, akik talán nem ismerik, hogy a Népszabadság megszűnése táján az Indexen bevezettek egy ilyen csúszkaszerű jelzőt, ami az Index aktuális státuszát mutatja, három állása van, független, veszélyben és nem független, és eddig a megnyugtató zöld mezőn volt, a független mezőn, és a néhány nappal ezelőtt kikerült egy szolgálati közlemény, ahol felemelték sárgára, és csak annyi szerepelt ott, hogy olyan hatások érték a szerkesztőséget, ami szélsőséges esetben akár a szerkesztőség megszűnéséhez vagy átalakításához vezethet, és a függetlenségük veszélybe került. Azóta kiderült, hogy a tulajdonosok azt vehítették előre, hogy az Indexnek néhány ilyen, hát hogy mondja azt, alegységét, vagy rovatát, inkább ez a jó megfogalmazás, kiszerveznék külsős cégekhez, tehát kvázi feldarabolnák, ahol ugye kevésbé lehet kontrollat tartani, hogy most ott milyen tartalmakat állítanak elő, hogy ez mennyire független tartalom. A mai napon pedig az Indexnek a vezérigazgatója is távozott, Pusztai András, és a helyére Zöldi Zsolt került, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa. Ugye itt nem tudtuk elsőre, ez most melyik irányba eszkaláció, de egyelőre az Indexen annyi jelent meg erről, hogy továbbra is ragaszkodnak a tartalmi függetlenséghez és a szerkesztőség érinthetetlenségéhez, illetve próbálnak egyes platformokon nyugtatni, hogy ez a feldarabolás sem egészen úgy volt, hogy ott valami félreértés történt a szerkesztőség részéről. Nem látunk bele sok mindenbe, nem tudjuk, mi történik. Én viszont azért ezt kicsit aggódva követem. Nem azért, mert az Indexel kelek meg fekszek. Szoktam olvasni, igazából sok rovatát kedverem, sok cikket szeretek, látom a hiányosságait is. Nem gondolom, hogy a sajtónak a csúcsa, megvannak a maga, nem tudom, pontotlanságai, meg pongyolosságai, meg nem is értek egyet mindennel. Engem az aggaszt ebben az egész folyamatban, hogy ha most az Index is elnémulna, vagy nagy Isten mondjuk egy kevésbé független, mondjuk jobboldali adattartalommal szolgáltatna a jövőben, az egy újabb csapás lenne a, mondjuk egy ellenzéki újságírásra, vagy ilyen független újságírásra, aminek vitathatatlan, hogy van létjogosultsága, hogy ne csak egy szűrőn keresztül mutassuk be a híreket, a tényeket. És mondom ezt ugyanúgy, hogyha most a kormány oldali sajtó tűnne nyomtanul, az is problémás lenne. Tehát itt kéne lenni egy egészséges egyensúlynak, csak most nagyon-nagyon elkezdett arra borulni, hogy megszűnnek a esetlegesen kormánykritikus hangok, és nagyon-nagyon rossz lenne látni, hogyha ezek végképp elfogynának, és nyomasztó is lenne. Úgyhogy én minden ellen, még ha lennének is elnézéseim, de mondom, én alapvetően kedvem az Indexet, nagyon szurkolok, hogy maradjanak meg azért jelen formájukban, mert az tényleg egy csapás lenne, hogyha eltűnnének.
Jó, de most akkor honnan tudjuk, hogy ez probléma? Vagy hogy gáz van azon kívül, hogy följebb ment egy csúszka? Tényleg, tehát hogy nem volt sztori, vagy én nem olvastam, vagy nem láttam ilyet.
Igen, az Index eddig elég szükszó volt, a HVG-n találtam erről egy bővebb leírást. Ott mesélték el ezt a kiszervezési történetet, és ez volt az, ami írott ezt az egész történetet, hogy volt a tulajdonosok részéről egy ilyen kommunikáció, amit egyértelműen úgy tolmácsolt az Indexnek a vezérigazgatója feléjük, hogy fel lesznek darabolva, ki lesznek szervezve, el fog veszni a kontroll felőlük, és ez akár, mivel jelenleg is a tulajdonosok között már vannak ilyen-olyan érdekeltségek, ugye nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy mit tesznek a tulajdonosok az Indexel, és ugye ezt a vezérigazgatójuk, vagy a főszerkesztőjük, bocsánat, a főszerkesztőjük ezt úgy értelmezte, hogy ezzel ők veszélybe kerülnek.
De várj, az előbb is azt mondtad, hogy lecserélődött a vezérigazgató, akkor az is főszerkesztő volt?
A vezérigazgató távozott, a főszerkesztő volt az, aki ezt mondta, igen, pontatlanul fogalmaztam, azt jól mondtam, a vezérigazgatója távozott. A főszerkesztő, mint a bolyhatta a Billit, akkor próbálták, ugye ezt ilyen, itt-ott olvastam, hogy az nem is pont úgy volt, meg hogy félreértették, meg hogy túlreagálás. Ebben nem fog igazságot tenni, mert gőze nincs, hogy mi történik ott, sőt, szerintem a legtöbb sajtóorgánumnak nincs róla gőze. Egyelőre úgy tűnik, hogy még nem nyásolja fel magát az Index, de
majd fölnyásolja más leszek, valaki.
Igen, kíváncsi vagyok az elkövetkezendő napokból, ez hogyan fog alakulni.
Jó, hát én azt gondolom egyébként, hogy az összes sajtóorgánum megtette a magáit a koronavírus alatt, az egész megszűnhetne tőlem, és akkor nyilván mondaná rögtön egy kis csillag, hogy egy sajtót szabadság nélkül elég sok minden eltűnne, tehát nyilvánvalóan ez most csak így vehemencia mozdatja velem, de az a fajta és minőségi újságírás, amit itt 90 vagy 100-ból 99 lap megengedett magának a koronavírus tetőzése idején, az minősíthetetlen volt. Úgyhogy ezt csak így hozzátenném, hogy ez nem indok arra, hogy most bárkit hagyjunk megszűnni, főleg, hogyha függetlenek, vagy legalábbis annak mondják magukat, de azért ez nem volt jó 3 hónap az előző. Nyilván tudva azt, hogy mindenki abból él, hogy nem mindenki, de mindenki pénzből él, és nyilván az újságíró meg abból él, hogy megkattingatják a cikkeit, de ettől még nem kellene hazudni a cikkek címében. Még akkor sem, hogyha kérdőjelet írunk mögé. Az Oleá Otto valaki egy Kaliforniában élő magyar, és a Twitteren elég nagy, mondjuk azt, hogy véleményvezér, vagy sokan követik, ő mondta azt, és maximálisan egyetértek vele, hogyha van egy kérdés a cikknek a címében, akkor arra minden esetben nem a válasz, hogyha eldöntendő a kérdés. Ezt figyeljétek meg, hogyha ezt így nézitek a címeket, akkor minden esetben az a válasz, hogy nem. Nagyon érdekes. Én kb. 2-3 éve olvastam ezt az Ottótól, és azóta mindent így figyelek, és teljesen egyértelmű. Nem kell olvasni ugyanis a cikket. Tehát megnézed a kérdést, megválaszolod magadba, hogy nem, és megspóroltál magadnak 5-3-8 percet a cikkel olvasásával kapcsolatban.
Tehát megszűnik az Index? Nem.
Így van. Hát, hogyha van egy ilyen cikk, akkor az a válasz, hogy nem. Kiad-e, mit tudom én, kiszeltűnde új országos lapot egy mackó sajttal? Nem. Tehát, nem. Ez a válasz. De figyeljétek meg, komolyan mondom, ez nagyon király, ez óriási perceket, sőt azóta már órákat, napokat spórolt, amióta ezt egyszer magamévá tettem, és elsajátítottam ezt a hozzáállást.
És ha belegondolsz, ha a válasz egyértelmű igen lenne, akkor milyen lenne kérdés a címében?
Tehát ezt hívják úgy, hogy csúsztatás. Tehát fölteszik a kérdést, már ott tudni lehet, hogy nem, de azért teszik fel a kérdést a címben, mert akkor lehet, hogy megkattintod. És van, amikor nem merik kijelentő módban odaírni. Nyilván az a következő lépés, amikor kijelentő módban odaírod, aztán meg kiderül a cikkből, hogy amúgy nem. Hú, én azért most felhúztam magam.
A kérdéseken? Hogy
nem, azon, hogy így működik az újságírás. Én amúgy nem olvasok 1000 éve, hát a koronavírus eleje közepe óta. Szerintem a podcast elhangzott, hogy mióta nem olvasok itt cikkeket ezzel kapcsolatban, meg egyébként sem, mert nem. Most újra elkezdtem amúgy Ars Technicát olvasni például, mert ott technológiai hírek vannak, 1-2 egyébben, és annyi így belefér. De magyar sajtót már nem nézek. Nem mintha CNN, vagy egy BBC, vagy egy külföldi jobb lenne. Fú, de negatív ez az adás, gyorsan hozzunk be valami pozitívat.
A múlt heti pozitív adás után, ez most kell valami negatív, én is jöjjön majd még későbbiekben lesz egy olyan téma, hogy csak azért hoztam, hogy rage-elhessek egy jót, úgyhogy úgy tűnik ez ilyen szomorkodós, dühöngős adás lesz.
Jó. De akkor viszont...
Síravigadjunk.
De nem, lehet, hogy a következő az pozitív lesz. Gyorsan tudjuk le a technikai vonalat. Mit szóltok?
Gyorsan tudjuk le a pozitívakat, hogy mehessünk visszasiránkodni.
Így van, ezen gyorsan túlezünk, aztán lehet mételkedni. Jó, tegnap mise volt este, bár azt se tudtam nézni, de állítólag kijönnek az új ARM-es MacBook-ok. Néztétek?
Néztem, én elaludtam rajta.
Jó, hát nem csodálom, vagy hát ahogy hallottam, nem sok újdonság lesz, vagy volt.
Igazából ez a része jó, hogy jönnek az új saját processzorral gyártott MacBookok, mert akkor övék lesz minden. Tehát mindent ők gyártanak, de ennyi. Tudják, hogy hova kell rakni a biteket.
Amikor elkezdted mondani, hogy MacBook, meg is hát én kezdtem el, de te rácsatlakoztál, akkor Timit látni kellett volna, így elkalandozott, így, te jó Isten, meg...
Igen, így várom, téma? Hogy mikor hagyjátok már abba azokat a témákat, amikhez nem tudok hozzászólni.
Dehogy nem, figyelj, venned kell egy MacBookot, Panyinak szóljál, vásároljon neked egyet, és már is nyomkodhatod. Ez a megoldás.
Oké, okay, jó terv.
Jó, valójában csak azért hoztam be a témát, nem szoktunk ilyen Apple misékről beszélni, csak egy kérdés lenne, hogy mit gondoltok, megéri még Intel processzoros MacBookot venni így, hogy szinte biztosan egy-két éven belül el fognak ezek tűnni?
Én nem Intel processzorosat se vennék.
Jó van, de te... Azt se tudod, milyen.
Nem hát, csak itt mítékedek.
De valójában arról van szó, hogy az alaparchitektúra változik, és ilyenkor a szoftverek, meg egy csomó mindent újra kell írni rá, és ugye egy csomó minden, amikor
elpártak. Elvileg nem kell újra, azt mondták, hogy nem kell, mert lesz ilyen átfordító, meg Magicre egy kattintással azonnal működik, és stb. De azért tudjuk, hogy a IT-ban nincsen Magic, és egy kattintással működik, tehát hogy valószínűleg valami működik, valami nem, és az átvezetésben nyilván kapnak egy olyat, hogy az interprocs is, nem tudom, MacBookomon nem működik, akkor a fejlesztő, jó, leszarom. Tehát már nem onnan jön a pénz, mert már a többi van. Tehát azt mondták, hogy 2 évig lesznek még Inteles processzorok, párhuzamosan, tehát vehetsz ilyet is, olyat is. Tehát, hogyha mit, tehát ha most veszel, akkor szerintem még azzal kibekkelsz egy 6 évet, mert azért szerintem a vége van, akkor egy 3 évig, tehát ilyen 5 évet.
Ja, meg az mondjuk jól hangzik, hogy iPad-es meg iOS-es alkalmazások tudnak futni Mac-en, de ebben most nem mennék már bele. Mert hogy ez izgalmasan hangzik, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle ténylegesen.
Hát meg azért jó, hogy fut, mert egyszer kell csak megírnia, mert akkor működik. Csak akkor meg ez megint az lesz, hogy az elején kapsz egy csomó olyat Mac-re, amit igazából iOS-re meg iPad-re írtak meg, és akkor utána, hát igazából működik a Mac-en is, de hát nem arra van.
Nem olyan. Igen.
Szóval lesz egy ilyen átmenet, de valaki megcsinálja, valaki nem, kiderül.
Én azért örülök a hírnek, mert amikor a közelmúltban laptopot vásárolgattam, akkor olvastam, hogy elég nagy hiány van Intel procikból, meg ment is fel az áruk, így most már hát akkor nem lesz hiánycikk, és akkor jut a rendes Windows-os laptopokba.
Hallod, te akkora troll vagy. Én meg remélem, hogy nem jut. Remélem, hogy amiket a megveszántak, azt kidobják kukába.
Én biztos vagyok benne, hogy így lesz.
Jó, hát nem olyan nagy számosságú egyébként a Mac penetráció, vagy tehát, hogy nem olyan nagy az elterjedése. Max Amerikában 100%-ban az kevés, sok mindent nem fog jelenteni szerintem Intel processzorokra nézve. Hát nyilván valamennyit, aztán szemmel látható lesz, de nem gondolom, hogy ezen fog múlni az ellátottság, meg a brutálisan magas.
Hát szerint, tehát USA-ban azért az egy elég nagy piac, hogyha ott visszaesik, akkor lehet, hogy az globálisan is érezhető lesz. Mindegy, nem, ezt én nem fogom érezni, mert nem tervezek a közeljövőben gépet cserélgetni, úgyhogy...
Te most vettél egy brutál jót, úgyhogy örülj neki, hogy az van.
Ja. Én most becsukom a pici számot.
Jó, rendben. Na Timi, nézzük meg, mi ez, amit hoztál nekünk témának, ez a Kerouac úton újraolvasása.
Igen.
Én nem ismerem ezt, mesélsz róla egy kicsit?
Hát ez úgy indult, hogy Kanada fun fact-eket kezdtem el keresgélni az adáshoz, lehet, hogy jövő héten be is hozom témának, de aztán végül rábukkantam arra az infóra, hogy Kerouac, aki egyébként egy amerikai író, a szülei révén kanadai. Ráadásul francia-kanadai, tehát Quebecben születtek a szülei. Uh-huh. És van az Úton nevű könyve, ismeritek?
Nem annyira.
Senki?
Nem.
Hú, pedig, nekem ismerős. Nem lett belőle film mostanában?
Volt belőle film, de nem tudom, hogy melyik éppen. Nem, ez nem egy friss dolog, tehát ez nem egy mostani film, biztos.
Jó, félfülle hallottam valamit, de messze van attól, hogy én ismerném, úgyhogy mondjuk, hogy nem.
Na, tehát Kerouac 47-ben elkezdett utazgatni, vagy legalábbis a könyv szerint 47-ben elkezdett utazgatni egy barátjával Amerikában, aztán később Mexikóban is, és az egész könyv egy ilyen beat életérzésről szól az akkori Amerikában, és hát ilyen, hogy is mondjam, a szabadság, függetlenség, szerelem, nők, pia, drogok, hasonló témakörben mozog, és azért kezdtem el most újraolvasni, mert rájöttem, hogy a szülei kebekiek, és ezért most így rájöttem, hogy akkor azt újra
földi,
szeretném olvasni, igen. Mert egyébként ez az egyetlen könyv, amit amit magammal hoztam Magyarországról, és regény, mert kb. 10 könyvet hoztam, de a nagy része az francia nyelvkönyv, és ez az egy, ami magyar nyelvű könyvként, regényként, itt van most velem Kanadában, és most ezért újra kezdtem olvasni.
De ezt az egy könyvet vitted, hát akkor te ezt szereted, nem?
Vagy... Nem, 10, hát mondom, francia nyelvkönyveket hoztam, igen, szeretem, ezt egyszer olvastam, és hát egy ilyen tipikus nyári olvasmány számomra, mert ugye egy ilyen utazgatás, meg nem törődünk semmivel, felelőtlenség, életérzés, nem tudom, szóval, kb. Ilyesmi. És az összhangulatát én speciál szeretem, mert nem azt mondom, hogy egész életében így kell élni az embernek, de ezt az amerikai akkori életérzést így szeretem olvasni. Meg az utazgatás része, ez határozottan jó. Bár stoppolás az elég sok van benne, szóval lényegében így pénztelen, stoppol, de egy csomó helyre elmegy, és nem maradnak ott egy helyen se, hanem mindenhonnan így tovább-tovább, mert menni kell, és az a lényeg, hogy menni kell. Tehát ennyi, ez a könyv.
És a filmre közben rákerestem, ebben a Kristen Stewart van, akit ugye a méltán híres Alkonyat trilógiából ismerhetünk, azt tudtátok? A
filmet nem láttam egyébként.
De tényleg egész új, az már mint hogy a Laci szempontjából új. Az elmúlt, nem tudom, 10 évben. Mikori?
12-es.
12-es.
Hát az nem rég, az új. Az a Laci szempontjából az új.
Hát Laci akkor még alig született meg gyakorlatilag. És a Cannes-i fesztiválra is elvitték, és Aranypálmára jelölték az a rendezője miatt, úgyhogy lehet, hogy nem olyan rossz film. Ha könyv is.
Vagy könyv.
Akkor most már azt is megnézhetjük.
Vagy könyv.
Följük házi feladatnak, és majd olyan 3 év múlva időt szakítunk rá.
Jó. Kebekhez van köze? Vagy csak...
Könyvnek?
Igen.
Nincs.
De hol utaznak?
Nem, abszolút USA meg Mexikó, de most...
És nyáron utaznak? Nyáron vagy tél is van
hát
benne?
Most nyáron kezdődött, júliusban, de már nem emlékszem, mert kb. 5 éve olvastam először, és most még csak az 50. oldalon tartok, tehát nem emlékszem, hogy hány évet, vagy mennyit utaznak, és milyen hónapban van vége, de most júliusban kezdték, tehát ez abszolút ilyen nyári. És én is először is nyáron olvastam, és akkor is tetszett, úgyhogy gondoltam, még egyszer elolvasom.
Jól van. Na majd mondd el, hogy tetszett másodszorra, aztán fölvesszük a múlt adásban említett Goodreads shelfre, vagy mi az shelf, könyvespolcra.
Shelf, igen.
És ti mit olvastok, ha már itt tartunk? Most éppen.
Hát,
nem a podcast közben, hanem csak úgy egyébként.
Én most az Indexet olvasom, nem, egyébként nem. Hát én majd a harmadik lennék, aki erre válaszol. Izgalmas könyvet olvasok. Vagy akkor az első leszek, mert én nem olvastok semmit? Jelenleg?
Én semmit nem olvasok, ezt rövidre zárom.
Gondolkozom, mert olyan sokat olvasok most hirtelen, és mindegyiket abba hagytam, mert annyira nem volt izgalmas. Hát az Ikabogot folyamatosan.
Jó, hát azt tudjuk.
Egyébként az igen, tehát azt várom. Akkor megpróbáltam folytatni az egyik hangos könyvemet, nem ment. Tehát, hogy ez... Ugye beszéltünk róla múltat.
Mert megjött a kedved.
Hát, igen, megjött a kedvem, hogy 3 év után folytassam. Nem sikerült még
miért?
Rájönni. Hát mert nem tudom mikor hallgatni. Hát. Próbáltam mosogatás közben, de az nem volt jó. Nem volt jó. Akkor utána elkezdtem egy időutazós könyvet, de annyira lassan indult be, hogy nem folytattam.
Hát előre kellett volna utazni az időben. Akkor lehet, hogy hamarabb kiderül, hogy
jó,
mi lesz.
Ja, igen. Na, igazából ez arról szól, hogy egy kisgyerek rákos lesz.
Hát remekül indul.
Igen, erről szól, és be még belekevernek egy kis időutazás.
Ez még mindig egy vidám adás.
Tessék?
Ez még mindig egy vidám adás.
Igen, vidám. De ugye addig, amíg olvastam, addig annyira, tehát nem volt nem vidám, de boldog se volt, és most már kezdett beindulni, de igen, de semmilyen, és utána most belekerült az időutazós rész, és így jó, de nem az igazi.
El se tagadhatnád, hogy már ilyen francia-angol nyelvterületen ész, nem volt nem vidám. A dupla tagadás az nagyon megy. Bár az inkább Magyarországon van, de most pont, hogy ott nincs dupla tagadás.
Én most nem olvasok semmit, inkább ilyen filmes, igen, sok gyúrás között nincsen idő.
Meg aztán overflow-t.
Tudjátok, grammar is important, but big muscles are important. De...
de gyenge. Jaj.
Most ilyen sorozatos filmes vonalon próbálkozunk, ugye ennek volt a pozitív vége a Mielő trilógia, a negatív vége pedig az a Rage, ami még ma fog jönni az adásban. Úgyhogy könyvben tebbe van véve. Ja, az Ikabogot azt néha, csak most azóta se folytattam. pedig elterveztem, hogy, hogy minden nap fogom olvasgatni, meg a Vakok Királyságát fogom most már végre valahára elkezdeni, mert Viki már nagyon régóta ajánlja, és még nem vettem a kezembe a könyvet, de most már hamarosan tényleg megkikapok.
Aha, jó. Hát én most fejeztem be egy könyvet, nem a Snowdent, azt nem most, nem is tudom, mit fejeztem be utána. Elfelejtettem, de mindegy, amit most olvasok, az a Mennyei Proféciák, ami egy ilyen kicsit spirituális könyv, majd beszámolok róla. Elég érdekes észrevételek vannak itt a 20. század végével kapcsolatban benne, hogy hogyan változik a világ, meg hogyan nem. Tehát, hogy így, aki 100% realista, meg ilyen földhöz ragadt, vagy földön járó, inkább így fogalmazok, mert ebben kevésbé van benne az, hogy pejoratív értelme kevésbé van, de hogy ez így, így van benne egy spirituális töltet, ilyen furcsa energiákról beszélnek meg, ami nekem is egy kicsit idegen, nem is kicsit, de maga a gondolat, meg a regény formátuma, hogy ezt elővezeti az író, az így teljesen fogyasztható, meg emészthető, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mivé fajul.
Akkor majd számolj be róla.
Jó, minden. Egyébként, mintha egyszer elolvastam volna így félig meddig, csak nem emlékszem a végére, úgyhogy azért olvasom el most, hogy tuti legyen a vége is. Egyébként arról szól nagyon röviden, mert hát nem tudom egyébként elmondani, mert úgy mondom, még a végén nem vagyok, de hogy vannak felismerések, amik így az emberi élet, meg az embernek, mint olyannak a fejlődésével kapcsolatosak, és ilyen rácsodálkozások, hogy akkor miért vannak a veszekedések, meg miért történik ez a sok konfliktus, meg és a többi, és a többi. És akkor vannak ezek a felismerések, amit Peruban valaki valahogyan létrehozott, állítólag ilyen Krisztus előtti időkben, még ilyen, nem tudom, talán le is van írva, hogy Krisztus előtt 600 környékén, ez most nem tudom, hogy honnan ugrott be, most ezt vagy álmodtam, vagy tényleg benne van, de körülbelül ez az időszak. És Peruban nyomozgatnak, és akkor a kormányember is nyomozzák, meg az egyház is nyomozza, és nem akarják, hogy kiderüljön, meg kikerüljön a publikum elé, és akkor vannak kutatók, meg mindenféle papok, akik nyitottabbak erre a dologra, és akkor ők próbálják összerakni ezeket, meg egymásnak mondják, meg ilyen apró felismerések által, meg apró észrevételek által fejlődnek. És akkor van egy ilyen fejlődéstörténetszerű sztoriszel, meg van egy ilyen hagyományos regény történet, tehát hogy így utazgatnak, meg ezzel-azzal találkoznak, és a kettő párhuzamosan bontakozik ki. Nagyon érdekes, hogy így a kettő együtt tud haladni. Úgyhogy egy James Redfield az író, egyébként elfelejtettem az előbb, de most beugrott, úgyhogy Mennyei Proféciák ez a cím. 95-ös könyv, úgyhogy nem mai. Hát ennyi. Ezt, meg az Ikabogot nyilván én is olvasom, ami naponta mindig jön. Őszintén, nekem az tök jó.
Még nem kezdtem el.
Hát akkor hajrá.
Nem kezdtem el, pedig a Panyika már áradozott róla, hogy mennyire.
Hát most már annyira nem áradozok.
Már nem áradozol.
Az eleje jó volt, most egy kicsit leült, és ilyen jó halad, de most nem halad elég gyorsan, vagy nem tudom, vagy nem az, hogy elég gyorsan, hanem
hát szerintem
olyan...
elég gyorsan halad, csak az, hogy naponta két fejezetet rak ki, az nem elég gyors.
De nem, hát most hetente szoktam olvasni, tehát hetente elolvasom, az egy fél óra, és az jó, csak így, amikor így elolvasom, tehát nem, úgy érzem, hogy egy kicsit áll a történés, tehát, hogy
hát de,
kibontakozott,
de
meg...
Hát folyamatosan kavarodik a
kapat. Jó, hát történnek dolgok, csak az elejéhez képest így egy kicsit leülepedett, és így kivárás van, hogy aztán utána föltolja.
Jó, meglátjuk. Most már 60-70% körül vagyunk, nem? Tehát most már így közeledik a zárás.
Hát 9, na, hát július 1, jövő héten van vége.
Hát akkor már több, mint 60%. Én csak neked a Goodreads-edből nézem, mert ugyanott tartunk, és te kiszámolgatod, hogy a 100%, én engem meg ez nem érdekel.
Ott kb-ra kiszámoltam azt az 5 hetet, vagy 5 és felett.
Jó, viszont amit ígértünk már, hogy behozzuk, és igyekszem, hogy ne tényleg csak erről szóljon az adás, de muszáj behoznom, mert ne menjünk el mellette szó nélkül. Ez a Snowden könyv 2019-es, ugye Edward Snowdennek a, hát most mondhatnám, hogy önéletrajzi, de azért az még túlzás egy 35-6 éves embertől, hogy önéletrajzi könyv. Tehát végülis erről van szó, hogy eddig miket csinált. Ugye nagyon röviden, hogy ki ez a Snowden, azért nagyjából megvan nektek is, nem? Mindegy.
Nincs.
Ő volt az, aki itt a 2010-es évek elején, pontosan nem tudom, hogy mikor, de valahogy úgy kiszivárogtatott egy csomó NSA információt, ami egy amerikai titkosszolgálat. Így látva az arcotokat, ezt hozzá kellett tennem.
Igen, egy nagy kérdőjellé változott az arcom.
Hát olyan, mint az FBI, csak nem az FBI, meg nem is a CIA, hanem ez az NSA.
Oké.
olyan, csak nem az. Egyébként nem, az NSA a legfejlettebb információ technológiai szempontból az USA-ban. Tehát megelőzi az imént említett kettő egyéb ilyen investigátor, mit tudom én, milyen szervezetet. És ő, hát nagyon, amiben nem szeretnék belemenni azok, hogy mivel indul a könyv, mert hogy nagyjából elmondja, hogy mi a gyerekkora, stb. Tehát azért olvastam, mert kíváncsi voltam az ő szemszögére azzal kapcsolatban, hogy top secret adatokat miért szivárogtatott ki. Valójában nem tudtam én eldönteni magamban, hogy ez most egy jó dolog, vagy hogy mit kéne róla gondolni. Nyilván olvastam annó híreket, akkor se derült ki, hogy most ez egy jó dolog, vagy nem jó dolog. Az nyilván tény, hogy top secret adatokat szivárogtatott ki, amit nem lett volna szabad, mert aláírt valamit. És ez tény, de hogy neki ebben milyen indítatása volt, meg milyen motiváció, és nagyon izgalmas, amiket ír. Hát tényleg viszonylag, nem mondom, hogy hosszú a könyv, egy ilyen közepes hosszúságú a könyv, és teljesen az életének a legelejét, vagy a gyerekkorától kezdve elmondja, hogy ő milyen emberke, hogyan fejlődött, milyen mérnök, meg hogyan dolgozott, hogyan került kapcsolatba számítógéppel, internettel, miként került átvilágításra, miként alakult az élete, és hogy mi vitt el egészen odáig, hogy akkor ő ezt eldöntötte. De ahogy olvassátok a könyvet, vagy én ahogy olvastam, az az érzése az embernek, hogy teljesen egyenes útja volt az egésznek. Tehát, hogy nem nagyon volt mit mérlegelni. Hát egyrészt, amit kevesen mondanak el, mert nyilvánvalóan van bizonyos fajta ráhatása az amerikai titkosszolgálatnak is, hogy ugye ez egy nagy szervezet, itt meg ugye egy emberről van szó, meg gondolom néhány ilyen non-profit ügyvédről, akik segítenek neki, de hogy az fontos elmondani, hogy ők az alkotmányra esküdnek föl, és nem az NSA-nek a szolgálatára, meg a nem tudom minek a szolgálatára a titkos szolgálatoknál, ami egy nagyon-nagyon fontos pont, mert ő olyan információkat árult el, és erre nagyon-nagyon figyelt. Most mindent feltételezünk, hogy amit leírt az igaz, tehát nyilvánvalóan nem kell ezt sem elhinni, mindent magának, mindenkinek át kell szűrnie magán ezeket a dolgokat. De mindegy, ezt most így fogadjuk el, mert mégiscsak a könyvről beszélünk, és a könyvet azt Snowden írta, úgyhogy kár most minden mondatot megkérdőjelezni. De hogy az alkotmányra esküdött föl, és a nem tudom, a második meg a harmadik paragrafus ellen konkrétan az NSA, meg ez a folyamatos megfigyelési rendszer, ez vétett. Ugye miről szól ez a megfigyelés? Arról szól, hogy az interneten gyakorlatilag olyan dolgokat csináltak meg az amerikai titkosszolgálatok, hogy gyakorlatilag mindent lehallgattak. Az egész onnan indult, hogy a 2001-es, ugye a szeptember 11-i események után kb. Mindent el lehetett adni a terrorizmussal, és nyilván érthető is volt a félelem, hogy egy ilyen dolgot meg tudtak csinálni terroristák, és ezt valamit kell kezdeni. Úgyhogy az információbiztonsággal kapcsolatos kiberteret, meg gyakorlatilag az internetet, azt teljes egészében próbálták és próbálják a mai napig megfigyelni. Tehát elképesztő, hogy milyen adatparkok vannak, tehát ilyen több ezer négyzetméternyi szerver, amin adatokat tárolnak, ezt is leírta a Snowden, ugyanakkor egy csomó mindent nem írt le azzal kapcsolatban, ami egyébként az NSA-nek, meg a többi titkos szolgálatnak a munkáját amúgy brutálisan megnehezíteni, hogyha kiderülne, és nem köthető egyébként a lehallgatásokhoz, azokról semmit nem osztott meg. Amikor elkezdte ezt az egészet kiötölni, akkor nyilvánvalóan nem az történt, hogy ő akkor kiállt az nyilvánosság el, és akkor ide előjöttek, itt vannak az anyagok, olvassátok, hanem ez föl volt építve, két újságírót, illetve kettő-három újságírót vont be, a Glenn Greenwaldot az egyik oldalról, meg egy másik hölgyet a másik oldalról, az két külön, az egyik a Guardiannál dolgozott, a másik meg nem tudom, LA Timesnál, vagy New York Timesnál, valamelyik a kettő közül, és Hongkongban találkoztak. Így hármasban. Készült egyébként erről videó, meg film is, hogyha érdekeltiteket, akkor a Citizen Go? Valami ilyesmi címe van. Citizen 4. Azt megnéztem évekkel korábban már, nagyon tetszik az is, dokumentumfilm, úgyhogy ha az érdekeltiteket, hogy mi ez az egész sztori, és nem akarjátok a könyvet elolvasni, akkor ez egy ilyen másfél órás film emlékeim szerint. Tehát nem egy hosszú valami. És abból minden kiderül. De a könyv egyébként sokkal-sokkal jobb és részletesebb, mert ott gondolom volt ideje azért átgondolni itt a múltat meg, hogy miből következett. És jó, hát most sokat beszéltem erről, ennél többet nem nagyon szeretnék. A privacy kérdést ki lehetne bontani, ha akarjuk, de nem muszáj. Én nagyon javaslom ezt a könyvet, nekem eddig az évben a legjobb könyv, amit olvastam, úgyhogy csak javasolni tudom mindenkinek. Írjátok föl szépen, és kikérdezem a következő alkalommal.
És így Cash csinálónak egy-egy ilyen, nem tudom, szaftos insider dolog a könyvből. Érdemes ilyet kérdezni, vagy...
Hát vannak ilyen szaftos dolgok, meg hogy miket csinálnak, de olyan szinten, hogy utána akkor csak erről fogunk beszélni, tehát hogy bármit, tehát bármit, úgy képzeld, hogy de tényleg bármit meg tudnak nézni, ami így veled kapcsolatos. Most nyilván nem fognak, tehát hogy ja, beszéltünk, tudjuk arról, mindannyian valamilyen szinten foglalkozunk informatikával, most ugye Timinek már ezt nem mondhatom, hogy nem tudom egyébként mennyire, de ugye tudjuk, hogy a certifikétek, meg ezek a HTTPS titkosítás, meg minden, amit az SSL mögött van, és a különböző egyéb cyber technikai, ilyen kripto cuccok, azok egy dolgon múlnak, és az, hogy ott milyen erős a kripto kulcsod, tehát hogy hány bites, és mennyire erős a titkosító algoritmusod. És hogyha ezt tudatosan lebutítod, meg bizonyos algoritmusokban még belerakadsz, akár szervezet, ugye az RSA-val kapcsolatban voltak ilyen balhék, hogy ők szándékosan belefejlesztettek backdoort az algoritmusba.
Az RSA azon nem az NSA-t csinálta? Tehát, hogy mit volt a...
Nem tudom, szerintem nem. Az RSA-t azt három emberke csinálta. A Reed, meg...
Mert az NSA-nél.
Egy R betűs, egy S betűs, meg egy A betűs ember. Ugye annak a rövidítése. Na mindegy, és de tényleg, tehát hogy mindent meg tudnak nézni, mindent meg tudtak nézni, lehallgatták az összes amerikai állampolgárt, mert hogy az volt az álláspontja az NSA-nek, hogy begyűjteni információt az nem illegális, ezért beharácsoltak mindent, hanem az illegális, amikor először felhasználják. Mármint az lenne illegális, hogyha akkor nem lenne bírósági végzés erre. És ugye ez egészen furcsa. Tehát az egyik alaptörvény az Amerikában, tehát azt hiszem a kettes vagy a hármas, az az, hogy mindenkinek joga van a magántulajdonhoz, meg a magán dolgaihoz, és ugye az internet, meg az adatok korában, hát ugye ez nem akkor történt ennek a megírása, ami a 2000-es évekkel akár csak köszönő viszonyban is van, tehát hogy ilyen, hogy adatok, meg a saját Winchestered, meg a saját életednek a privacy-e az online térben, hát ilyenekről nyilván az alapítóatyák nem nagyon gondoskodtak, viszont hogyha azt elfogadjuk, hogy ez is magántulajdon, minden ilyenfajta, amit nem te raksz ki önkényesen, meg önként az internetre, hanem az neked a kis gépeden van, meg jelszavakkal véded, meg nem tudom, a kis free mailben történik az e-mail kommunikációd, akkor az a magánügyed, akkor ezzel nem lehet ilyen módon visszaélni, vagy nem szabadna visszaélni, holott lépten nyomon visszaéltek ezzel, és vissza is élnek valószínűleg a mai napig. De azt érdemes elolvasni, hogy ez kongresszusi szinten végigment az egész amerikai apparátuson gyakorlatilag. Tehát akiknek az volt a feladata, hogy ellenőrizzék ezeket a különböző szerveket, a titkosszolgálatokat, azok is teljesen benne voltak, és nem akarták, nem is értették. Gondoljátok el, most bárki azt gondolna, hogy ott ilyen nagyon profi informatikusok ülnek az ellenőrző szerveknél, de vagy azt se tudják, hol vannak. Nem véletlen, hogy a 2016-os, azt hiszem akkor 16-os vagy 15-ös Hacktivity konferencián, aztán a Mikko Hipponen, aki egy nagyon híres F-Secure-os, hát ilyen malware analiszt, meg ilyen vírus analiszt, meg mindenféle ilyen technológia dologgal foglalkozik, ami így hekkelés és egyebek, akkor azzal kezdtem mondani, hogy tudjátok, ki van itt a képen. És akkor annyit láttál, hogy egy katona gyakorlatilag, mert hogy körülbelül ennyire értett az ottani nézőknek a nagy többsége a sztorihoz, hát itt voltak ilyen nagy csillagok, meg kitüntetések a melkasán, meg tudjátok, ezek a pántok, rengeteg izé, és nem tudta, egy-két ember tudta egyébként, és akkor ott valaki besuktogta az első sorból, és akkor mondta, hogy igen, ez a, és mondta a nevét, valamilyen Alexander, most nem tudom hogy hívták, meg hogy hívják a csávot, az akkori NSA vezető, vagy CIA vezető, most ezt nem tudom megmondani, valamelyik a kettő közül, és ő a leghatalmasabb ember a Földön, ezt ő mondta. És akkor nem értettük semmit, és erre alapozta az előadásnak így az első felét, hogy miért. És pont az ilyen dolgokról beszélt, hogy mi van, meg hogy van. Ugye akkor már kim volt a Snowden akta, és mindenki hozzáférhetett. Azért kellett egyébként újságírókon keresztül leakelni, mert szerették volna, hogy ez megfelelő módon, szerette volna a Snowden, hogyha megfelelő módon van az emberek elé tárva. És hát ez végül sikerült is, tehát nagy port kavart. Mert egyébként, hogyha nem így történik, hanem a Snowden valamit kiszivárogtat mondjuk a WikiLeaks-en keresztül, amit megtehetett volna, és egy opció is volt, és leírja, hogy miért nem ezt az utat választotta, akkor valószínűleg az van, hogy azonnal tudomást szereznek róla, ott össze-vissza összefolyik egyik információ a másikkal, nem kerül csokorba, nem lehet érteni egyikről a másikat, valószínűleg ellehetetlenítik a Snowden sokkal hamarabb, mint ugye most. Ja, egyébként az fontos, hogy Snowden a mai napig Moszkvában él, és végül nem lett kiadva az amerikai hatóságoknak, valószínűleg ilyen 200-250 év börtönbüntetésre ítélnék, hogyha megúszná a halált, azt nem tudni. Mondjuk ezen nem lepődünk meg, tehát hogyha valaki ilyen szinten szivárogtat, akkor valószínűleg ez jogos, hogyha elfogadjuk, hogy tényleg szivárogtatott, hogyha meg azt nem fogadjuk el, hogy ez egy, hogy mondjam, tehát hogyha...
Tehát ha elítélik, akkor igazából igazat mondott.
Hát igen, tehát ilyen furcsa szituáció. Hát nem, magában nem, tehát, ja de, igen, ez is benne
mert kilikelte az igazságot, tehát akkor, ha elítélik azért, mert azt, amit leírta. Egyébként meg ugye azzal tudnák elítélni, hogy hazudott. Nem tudom, fals információ, fake news. De azért meg 200 évet meg nem kap.
Igen, pont ezt akartam én is, hogy azért nem ütélik le 250 évre, mert rossz hírit kelti az NSZ-nek.
Hát dehogy nem. Hát a Manninget is eltüntették. A hasonló sztori volt, amikor a katonai táborokról, meg a különböző ilyen kínzási procedúrákról nyilatkozott az az amerikai katona, azt hiszem Daniel Manning, valamilyen Manning, talán Daniel. Hát ő is, hát most nem mondom, de valami brutális büntetést kapott.
Hát de az is igaz volt. Én csak azt mondom, hogy azért nem ültetnék meg 250 évvel, mert valótlanságokat
ja,
állít, akkor így fogalmazom.
Hát azért semmi, hát madárnak néznék, az kész. Még ami érdekes, hogy hogyan juthatott egy... Ugye Snowden amúgy nem volt folyamatosan NSA alkalmazott, sőt, nagyon-nagyon kevés ideig volt NSA és CIA szolgálatban. Mit tudom, most nem számoltam ki, ott írja egyébként így éveket, meg stb., de hogy ilyen 10-20% körülbelül maximum. Egyébként külsősként dolgozott ezeken a támaszpontokon. Japánban dolgozott, Svájcban dolgozott, tehát egy csomó helyen, különböző ilyen mérnöki munkákat, ilyen főleg nagy követségeken, és úgy került, aztán még a Hawaii-ról tudott ilyen sok szajrét kiszivárogtatni, mert ott volt valami támaszpont. Egy külön ilyen keretrendszert írt arra, hogy hogyan lehet az ügynökségek között információt és különböző dokumentumokat megosztani. Egyébként azt tudjátok, hogy az Amerikának mi a négy legnagyobb szövetségese, és ilyen Big Five-nak, vagy nem is tudom, valami hasonlónak hívják, amik így titkosszolgálati szempontból is szövetségesek? Tippeljétek meg, hogy melyik az a négy.
Jó, országok? Mert hogy országokat keresünk most?
Országokat, igen. Nem biztos, hogy meg fogom tudni mondani. Vajon, 2, 3. De azt hiszem megvan, azt hiszem. Négyet, vagy hármat tuti tudok. Na tippeljétek, nem olyan nehéz kitalálni amúgy. Ja, megvan amúgy mindegyik. De mondjuk, ha megmondjátok mind a négyet, akkor vendégeim vagytok mindannyian egy-egy sörre, vagy valami nagyobbra, mert nem fogjátok tudni kitalálni az egyiket, az biztos nem. Hallgatók is játszhatnak velünk.
Nem tudom, én tippelnék elsőre egy Nagy-Britanniát.
Hát ez egy eléggé megúszós tipp volt, és jó is nyilván. Igen, ez az egyik.
Irán.
Nem. Mi együttműködési partner? Nem.
Nem, akkor nem, vagy várják, akkor nem az Irán, akkor valami már, valahol ott.
Hát,
valahol ott a...
Hát Izraelre gondol Izrael, szerintem, vagy. De nem.
Igen.
Nem. Várj, még van egy megúszós. Nem laktok túl messze ettől az országtól.
Románia?
Hát, Magyarország.
Mi, ott laktok? Hát Kanadában éltek. Nem. Kanada egyéb.
Ja, hogy nem ránk vonatkozott, hanem Panyikra.
Én meg rátok gondoltam, és nézem, hogy az osztrákok.
Na, ezek voltak, amiket úgy nagyjából ki lehetett találni, és a negyedik meg az ötödik az Ausztrália, és az ötödiket, ami miatt egyébként a sör az mindenképp járt volna, Új-Zéland. Na mindegy, szóval ők öten. És hát így...
És melyik volt az öt? Izrael? Akkor Izrael benne volt?
Izrael nem volt benne, továbbra sem, de nagyon szeretnéd a pontot, de akkor, nem jár ezért.
Jó, de akkor mi ki az öt? Tehát, hogy volt a UK, a Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, az négy.
USA, az ötödik. Ja, jó, négy five, partner, és így Big Five. Nem Bignek hívják amúgy, de valami hasonlónak. És na mindegy, ez csak egy kis zárójel. És mondom, a Snowden az így szivárogtatott Hawaii-ról, és azért választotta a hongkongi hotelt, mert hogy az is nagyon-nagyon fel volt építve, mert ugye mit tud csinálni, tehát hogyha olyan országot választ, ami nagyon jobban van az USA-val, akkor azonnal kiadják kiadatással. Hogyha olyan országot választ, ami nagyon rosszban van az USA-val, lásd Irán, Moszkva, vagy Oroszország, Kína, akkor azonnal hazaáruló, és berakják bármiféle tehát vizsgálat nélkül, nem nézik meg, hogy mit mond, hogyan mondja, stb. Jó, Oroszországból beszél, jó, Kínából beszél, ez egy kettős ügynök, és nem hiszünk neki. És ezért választotta a Hongkongot, ami kvázi független állam Kínától, aztán erről lehet vitatkozni, hogy mennyire meg hogy, de minden esetre papíron ugye autonóm terület, Úgyhogy így, nem tudom, egy-kettő ilyen ország van az egész világon, ahol ezt meg tudták volna csinálni, és végül ezt döntötte Hongkongban. Nem semmi egyébként, ugye mindenki amerikai volt az újságírók közül, hiszen a, mondom, a New York Times meg a Guardiannak dolgoztak. Vagy a Guardian az lehet, hogy angol, most ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy ti tudjátok. De hogy átutazták a fél világot, amiatt, hogy akkor találkozzanak, és mindenki utazta a fél világot.
Jó, egy ilyen sztoriért megéri?
Nagyon-nagyon izgalmas, tehát tényleg negyedét nem tudom átadni, amúgy kiszemezgettem különböző részeket, és gondoltam, hogy felolvasok belőle majd itt nektek, meg a hallgatóknak, de most már nagyon el fog menni ezzel az idő, úgyhogy nem olvasok semmit. Azt gondolom, hogy így is elég izgalmas, ahogy beszélgetünk róla, vagy mesélek róla. És ennél sokkal piszkosabb, meg durvább részeket ír, hogy esténként hogy történtek a dolgok, teljesen át tudod élni, érezni azt, amikor az adatokat letölti magának, hogy azt el tudja juttatni majd a megfelelő helyre, ugye az újságíróknak, és hogy folyamatosan figyel arra, hogy csak is kizárólag olyan adatok legyenek benne, ami törvénysértő a titkosszolgálati oldalról is. Vagyis hát nem is, hanem onnan törvénysértő, és nyilván az is törvénysértő, hogy ő meg lemásolja ezt, mert hogy ezek titkos adatok és full szenzitívek. Azt tudni kell, hogy ezekhez az adatokhoz nagyjából 10 ember férhetett hozzá, tehát onnantól kezdve, hogy elkezdte ezt szivárogtatni, szerintem pár napon belül megvolt, hogy akkor ő az ember, még hogyha nem is hozták nyilvánosságra, ezt most nem tudom, vissza kell nézni, hogy mik történtek ott 13 környékén. Na, hát le vagytok döbbenve.
Én még annyi kiegészítést, hogy megnéztem, és a Guardian egyébként brit napilap.
Na, igen. Úgyhogy... Még egyszer elmondom, bár már mondtam, hogy nekem ez a 2020-as évnek így eddig a legjobb könyve. Nem vártam tőle amúgy sokat, tehát hogy lehet, hogy ezért volt az, ami, tehát hogy ezért tetszett ennyire, mert hogy nagyon keveset vártam tőle egyébként, mert hogy jó, hát Snowden, ez egy informatikus, valószínűleg nem tud könyvet írni, és valószínűleg egy kicsi hülye gyerek is, hogy kiszivárogtatott, meg ült rajta egy csomót, de nagyon nem ez van, tehát teljesen bele tudod magad élni, jól ír a csávó, relatíve, ahhoz képest, hogy informatikus, és nem író, effektíve, a regényként is élvezhető. Lehet, hogy néhol kell egy-két technikai tudás ahhoz, hogy teljesen át tud érezni, hogy mondjuk mi az, hogy szalagos mentés, és akkor ott hogy történtek dolgok. De ha nem tudod, akkor is, akkor az a rész ott kicsit homályosabb lesz, de nem baj, meg attól nyugodtan olvasható. Olvassátok el, tök jó, tök jó. Ráadásul most le van akciózva, egy csomó helyen láttam, pár ezer forintba kerül, nem tudom, 2000 valamennyi. Jó, Laci, szerintem kezdj el mételkedni akkor.
Azt hittem, hogy lesz valami vicces átvezetés, csak a címre adódóan is, de akkor ezt most skippeljük.
Próbálkozok egy vicces átvezetéssel, Sár.
Próbálkozok egy vicces átvezetéssel.
Ugye Snowden mindenféle rendszerhez hozzáfért, ugye az éles rendszerekhez is, és te pedig az éles tárgyakkal kapcsolatban szeretnél egy sztorit bevezetni, vagy elmondani.
Na hát, köszönöm, ez kellően kínos volt. Szóval, ismeri-e valamelyik kötök az éles tárgyak, Sharp Objects, angolul, című regényt?
Nem.
Nem. Jó. Helyes, akkor mondok nektek dolgokat.
Úgy látom, az ilyen könyvajánlós adás lesz.
Legalább egy kis kultúra.
Igen. Ha már ez a nevünk.
Ha már súfni.
A könyvet nem olvastam, a sorozatról lesz szó, úgyhogy.
Hát az is kultúra.
Úgyhogy ezért túlzásban nem viszik a kultúrát. Na, szóval ez a pár szót a regényről. Ez eredetileg ugye Gillian Flynn-nek a regénye. Három darab, mindegy, na igen, ez egy, tulajdonképpen egy ilyen krimi regény, az írónő három darab regényt jegyez, a Sharp Objects volt az első, a Sötét helyek volt a második, és a harmadik pedig a Gun Girl, ami magyarul a Holtodiklan, amiből egy elég nagy sikerű David Fincher által rendezett film is született, amit nagyon-nagyon szeretek. Ebből pedig az első regényéből készült egy 8 részes minisorozat, amiben néhány nappal ezelőtt belevágtunk Wikivel, és viszonylag hamar le is daráltuk. Minden jónak mutatkozott, az a Gillian Flynn feldolgozás, amit láttam, hogy a Holtodiklan az tetszett, IMDb 8,2 ponton állt ez a történet, úgyhogy na, mondom, vágjunk bele. Ja, igen, és a szereplői gárdában is ilyen főszerepet Amy Adams játszotta, akit olyan filmekből ismerhettünk, mint az Érkezés, vagy ő játszott a Lois Lane-t a legújabb Superman szériában, ami nem egy kiemelkedő szerep, de ez nem Amy Adams múlott, szóval én őt kifejezetten kedvelem színészi kvalitása miatt. A sztoriban egy újságíró nőnek az életének egy részét követjük, Azt már az első percben nyilvánvalóan válik, hogy neki elég hányottatott múltja van, mert hát alkohol problémákkal küzdik, pszichiátriáról engedték ki nemrég, ő vagdossa magát, mindenféle szavakat karcolt bele a testébe, és a szerkesztője unszolására visszamegy a szülő hát, falujába, városába, egy kisvárosba, egy Windgap nevű kisvárosba, ahol történt kettő darab gyilkosság, két fiatal lányt megöltek ugyanazon a módon, tehát valószínűleg egy sorozatgyilkos garázdálkodik arra felé. És akkor ott ugye szembe kell nézni a saját démonaival és a családjával, illetve próbál részben a város életéről egy képet mutatni, meg ha már ott van, akkor ilyen oknyomozó újságíróként talán még az ügyet is felgöngyölíteni. Na, hát ez egy ilyen tök érdekes szinopszis volt, úgyhogy lelkesen vágtunk bele. Pár szót a pozitívunkról, aztán jön a mindent elöntő rage, mert úgy fölhúzott, na kezdjük a pozitívunkkal. Mint hogy vártam, a színészi munka az kiváló volt, nem csak Amy Adams, hanem a kisebb szerepekben játszó színészek is kitettek magukért, nem volt senki hiteltelen, abszolút vissza tudták adni azt a kisvárosi milliót, illetve azt az elmebajt, amit a rendező rájuk osztott. Az operatőri munka is tök jó volt, nagyon jó beállítások voltak benne, nagyon szépen volt filmezve végig. Időnként művészinek mondanám, aztán a kompozíciók miatt pedig szerintem az már ilyen rendezői behatás miatt művészi eskedőbe csúszott át itt-ott, tehát az már, hogy inkább a negatívoknál fog ismét jelentkezni. A zenék azok érdekesek voltak, a főcím zene mindig más volt, és mindig az adott epizód hangulatához próbálták igazítani, és itt volt a, nem tudom, a hip-hoptól az ilyen, nem tudom, 50-es évekbeli zenétől kezdve mindenféle, és a zenének a filmben is nagy szerepe volt, úgyhogy az is egy ilyen érdekes eszközként használták, és a helyszínnek egy tényleg baromi autentikusnak ható ilyen déli kisvárost választottak, nem tudom, hogy létezik-e Windgap, szerintem egyébként nem, de nagyon az a helyszín, amit találtak, az remekül megfelelt ennek a célnak, hogy átadja ezt az egész lelkületet. De mi volt a probléma akkor? Hát a probléma az volt, hogy a forgatókönyv, és itt utána olvastam, hogy a könyv és a forgatókönyv között mik a különbségek, és vannak jelentős forgatókönyvek, mert még a könyvben úgy látom a részletek alapján, hogy egy tök jó felépített rejtélyt látunk, illetve egy tök jó karakterizációval rendelkező emberi történeteket ismerünk meg, ennek a forgatókönyvnek az ég egy adta világon semmi értelme nem volt. Ki vagyok tőle készülve teljesen, én megbolondultam a végére, mert mindenki fura, de nem úgy, hogy jaj, mert akkor majd kiderül, hogy mitől fura. Nem, itt mindenki rá van aggatva, hogy ez egy fura kisváros, rémetek tekintettel néznek egymásra, fura párbeszédek zajlanak, fura interakciók követik egymást, anélkül, hogy bármi értelme lenne annak, hogy emberek mit csinálnak benne. És ahogy felvezették ezt az egész gyilkossági szállat, azt mondtam az első két rész után, hogy még nem győzött meg, de ugye nyilván el kell hinteni így a magjait a történetnek, talán majd ki lesz bontva. Ebből semmi nem valósult meg, onnantól kezdve, hogy a két rész alatt megalapoztak, a saját farkát kergette a történet, ugyanazokkal az emberekkel beszélgettek, ugyanazokat elmondták, ugyanarra két-három emberre gyanakodott mindenki, akikről ugyanúgy nem derül ki a továbbiakban sem senki, majd nem leszek spoiler-es, azt előre elmondom, majd a végén valaki rámutattak, hogy na akkor most ő a gyilkos, mert ugye kvázi a kezébe nyomták a gyilkos fegyvert, és így mondom, marha jó, hát akkor most kaptunk egy gyilkost, baromira örülök, semmi nem volt benne felépítve, semmi nem volt benne normálisan kiderítve, még direkt megnéztem, hogy a könyvben azért úgy végig göngyölgették, és a végén egy ilyen megelégedéssel töltött el, hogy te megtudtod, hogy akkor most ki is volt az a tettes. Na hát ez a filmből tökéletesen kimaradt, ráadásul az a módszer, ahogy a tettest elkapták, azt a, most nem a spoiler, közel lesz hozzá az újságíró nőnek, hogy kiderítik, hogy ki volt a gyilkos, de amíg itt a filmben kb. Egy ilyen véletlen szerencsének tűnik az, hogy elkapták, miközben valami teljesen megmagyarázhatatlan okokból ilyen kifacsart, kvázi öngyilkosságot próbál elkövetni a főhősnő különösebb ok nélkül, addig a könyvben egy jól felépített tervet kivitelezett, aminek a vége az lett, hogy elkapták a gyilkost, és nem értem, hogy mi a szöszért kellett ehhez hozzányúlni, mert semmi értelme nem volt, ahogy a filmben volt. Tehát tényleg olyan bosszantóan semmi, hogy nézed, és próbálod nem a fejedet verni az asztalba, látva, hogy mi történik a képernyőn. Mondom, IMDb 8.2 biztos sokaknak tetszik, én nem tudom felfogni, én kiborultam. Én tényleg már ugyanezt a Rage-et egyszer Vikinek is előadtam, nem bírtam elviselni ezt a filmet. És akkor még egy pár szót így a karakterekről. Az már az én nehézségem, hogy egy ilyen igazi déli süttyó, ilyen xenofób, homofób, rasszista kisváros próbáltak felfesteni, ami sikerült is, az nyilván a settingnek a része volt, engem idő után nyomasztott, mert amikor ilyen nagyon fura családi viszonyok közé, még belerakunk egy ilyen igazi hamisítatlan déli kisvárost, ahol mindenki hátba szurkál mindenkit, időnként képletesen, időnként meg szó szerint, és mindenki kibeszéli a másikat, az rohadt nyomasztott. Az egész sztorinak volt egy ilyen baromi nyomasztó fellege, amire aztán rájött ez a követhetetlen főhősnő, úgyhogy...
Figyelj már, Laci, te most arról beszélsz, ami 8,2-es IMDb-n is nyert egy Golden Globe-ot?
Arról beszélek, én ezen a sorozaton ki vagyok. Igen. Szerintem borzasztó. Én nem tudom, mikor láttam utoljára ilyen rosszat. Ne haragudjatok, borzasztó. Nézzétek meg ti is.
Ezek után biztos megfogom.
Netflixen?
Lehet, hogy komolyan mondom, lehet, hogy benne van a hiba. Én de az idő felében untam magam, a másik felében meg felhúztam magam. Úgyhogy, és a plusz poén, hogy volt még egy elég fontos ilyen, mondjuk, hogy magyarázó ilyen kulcs jelenetecske, vagy kulcs bevágás, ami sokat tisztázott a végkifejleten. Egy ilyen, azt hittet, hogy valamit függőbe hagynának, de ez letisztázza. Ezt berakták a stáblistába, a 8. résznek a stáblistájába. Amit onnan tudok, hogy olvasgattam, és véletlenül találtam egy cikket, ahol ezt kifejtik, mert az előző 7 részben, amikor mindig kb. Végigültük a stáblistát, mert az HBO Go az nem olyan okos, hogy ő tovább kattintsa magát, mint a Netflix, abban nem volt semmi. Eszem ágában nem volt a 8. résznek a stáblistájában jelentet keresni, de ők egy tök fontos ilyen kulcs, kvázi kulcs jelentet oda beleraktak. Ugye ez már csak ilyen slusszpoén volt, hogy mondom, ez a minden idióta döntésnek volt a non plusz ultrája, hogy még a végső választ azt eldugják a stáblistába, úgy mondták, hogy a készítők, hogy nem bántánk meg az jó húzásot, mert a Marvel filmek óta már mindenki úgy is végignézi a stáblistát. Ez marha jó, de most, hogyha a 21 Marvel filmből a 10-nél kezdték volna azt, hogy van valami a stáblistán, és mondjuk csak a 10-nek a közepébe rakták volna bele a plusz jelenetet, akkor azt se várná végig senki, úgyhogy én nem értek azzal egyet, hogy olyan baromi nagy megoldás volt. Jó, kidőnktem magam.
Lájkoltad a rendezőt akkor? Facebookon azon?
Hát, amúgy ugye sorozatoknál több ember rendezi, tehát ezt nem egy valakihez lehet kötni. És ami a legnagyobb szívfájdalom, hogy amúgy az írónő is benne volt a forgatókönyvírói gárdában, tehát én nem tudom, hogy miért tett ő ilyet.
Kicsoda?
Az írónő.
Az írónő is benne volt a forgatókönyvírói gárdában, tehát elvileg ő is hozzáadta a nevét.
Lehet, hogy csak a nevét.
Meg azt tudom, hogy ő szokott ezekben részt venni. Ugye a 6. lanban is benne volt, tehát nem azt mondom, hogy jaj, most ő akkor nem ért az adaptációkhoz, mert a 6. lan szerintem az egyik kedvenc filmem, szóval nem hinném, hogy ez az ő rajta múlott volna. Itt igazából az is lehet, hogy semmi nem múlott, és benne van a hiba, mert az IMDb 8.2 meg a Golden Globe az lehetne minőség mellett valami, de igen, kikészített. Szerintem ez borzasztó. A könyv viszont, és az fáj legjobban, hogy ezzel a tök érdekes sztorival egy ilyen útvar gani feldolgozásban találkoztam először, és nem a könyvet olvastam, ami meg lehet, hogy tök jó. Most már ezek után csak azért is el fogom olvasni, még így is, hogy már tudom, hogy hova fut ki, mert lehet, hogy az meg érdekes.
Olvasd el, mert lehet, hogy aztán kiderül, hogy az is gani.
És akkor az írónő akkor is egy gani.
Mindenki gani. Úgyhogy ennyi.
Figyelj, az én rekreációmon, meg ezen a feldolgozó sessionemen túl vagyunk, most akkor a tiéden is. Akkor jöhettek, Panyiti, hogy beszéljünk esetleg valamit rólatok, hogy mit nehéz feldolgoznatok, mondjatok valamit. Mert szívesen ezt még elővesszük. A kanadai élet hiányoznak a dolgok.
Harry Potter, akkor beszéljünk a Harry
Potter.
Szokásos
Harry Potter témánk. Panyika szerette volna behozni.
Igen, igen. Hát már újra néztük az összes Harry Potter filmet, és egyre rosszabb volt. Egyre. Tehát, hogy én nem tudom ennyire kifejteni, mint Laci, hogy miért. Az elején még jó volt. Az elején az látszott, hogy még nem tudják, hogy mit akarnak. Tehát, hogy ott a profizmus hiánya szerintem ott volt egy kicsit a karakterekkel, tehát a színészekkel. Utána meg a...
Gyerekek voltak.
Igen. És utána szerintem fejlődtek. Utána egyre jobb volt, csak amit a mögé raktak, az volt szar. Tehát, hogy én az utolsó részen elaludtam, miközben ott már a könyvet sem nagyon szerettem, az utolsó könyvben. Tehát, ugye a filmek, az ugye, hogy volt? Nem, az is pont ugyanúgy egyre rosszabb. Hát nem tudom. Ez egy jó kérdés, kezdjük. Tehát szerintem a könyvek egyre rosszabbak lettek, tehát az elején egyre rosszabb.
Ezt mondjuk kifejtettük szerintem.
Igen, és akkor utána a filmnél pedig még az elején nekem még bejött. Bár mondjuk ott az rémlik, hogy ott elolvastam az első könyvet, jaj, de jó, kicsi voltam, és akkor az úgy jó volt akkor is, hogy gagyinak nézett ki. De én élveztem, aztán utána a többi az meg unalmas.
És akkor egy kérdésem, hogy miért feküdtétek alá ennek a
7
vagy 8 filmet?
Én nem láttam, képzeljétek.
Na és neked se tetszett?
Nem voltam vele. Az a történet ennek, hogy én miért nem láttam a Harry Pottert eddig, mert amikor az első rész kijött moziban, nem tudom én, akkor 13 vagy 14 éves voltam, és elmentünk az osztállyal, általános iskolai osztállyal megnézni moziban, és akkor azt gondoltam, hogy annyira borzalmas az első része ennek, hogy én soha többet nem nyúltam a Harry Potterhez. Se könyvben, se filmben. Tehát én soha nem olvastam és nem néztem meg utána egy rész sem, mert én azt mondtam, hogy ez egy szar. Úgyhogy nagyon-nagyon sok évnek el kellett telnie, még hajlandó voltam elolvasni a könyveket. Ez tavaly végül megtörtént, és nagyon szeretem a könyveket.
Na, ez az.
És most rávettem magam, hogy akkor a filmeket is lassan így végig kéne nézni, és a panyikával nekiálltunk. De nem tudom, szerintem nem lett rosszabb. Igen, kicsit így vontatottabbak a részek, minél tovább megyünk a történetben. De egyébként nem olyan borzasztó, mint amire emlékeztem mondjuk az első részből. De a könyv az sokkal jobb, tehát szerintem én soha többé nem fogom megnézni a filmeket, viszont a könyvet az évente elolvasom.
Ugye én azt egyetértek, hogy a könyvek egyértelműen jobbak, viszont filmben én nem mondanám, hogy ott is egyre rosszabbak, ott inkább ilyen hullámzás, hogy igen, az első az olyan kis bájos, gyerekes, de hát igazából az tényleg egy nagyon gyerekmesének indult még az egész. A harmadik rész az szerintem kiemelkedően jó lett, ott a rendező és ami híres ember volt, már nem tudom kicsoda, de ott megadták a módját. Aztán utána az ötödik vagy a hatodik volt, amit én kétszer is láttam, és mind a kétszer nagyon-nagyon untam, azt tényleg nem szerettem, nem tudom, melyik volt, és a hetedik viszont az meg nagyon tetszett. Tehát
a hetedik melyik, az 1 vagy a 2, a 7x1 vagy a 7x2? A 7x1-re nekem a Gyűrűk Ura jutott eszembe, amikor szenvednek Frodo meg Samu, és menetelnek. Pont ugyanez volt a Horcrux keresés, és hogy mennek, úgy, tehát öljétek már meg egymást, mert ott szenvednek.
De hogy is már közelében nem ez. Nem, ezzel nem értek egyet. A 7x1-nek a vége az olyan, hogy így, ilyen leesett áll alá.
Mi volt a vége? Már elfejtettem. Tegnap néztem, de elfejtettem.
Hát a Voldemort bácsi ott azt hiszem a Dumbledore temetésén bóckodik. Vagy nem, a Dumbledore
sajájából
kiveszi az izért. Igen. Hát jó, de az is jó, de az jó volt, és ennyi, és addig két óráig
ment. Hát addig is jó volt. Újra is nézem mindjárt.
Ahogy a 7x1 meg a 7x2, nekem mind a kettő ugyanúgy tetszik, és azért sem állja meg a helyét a hobbitos párhuzam, mert
az jobb volt.
Valahogy
a hobbit szar.
Nem úgy
hobbitosan, a Gyűrűk Urában a hobbit. Nem, egyébként én szenvedek a Frodo-nak a szenvedéseit, tehát én együtt szenvedek vele, és nem szeretem benne, amikor ott mennek a hegyen, aztán nagyon
sírnak. De azért szenvedsz, mert ők szenvednek, de én azért szenvedtem, mert ők nem szenvedtek. Annyira.
Nem azért szenved, mert rossz a film.
De nem, amúgy nem mondom, hogy Gyűrűk Urája rossz, csak az
de a... Nem, a Harry Potter a rossz, a Gyűrűk Ura jó.
De én most nem tudom, de
a hallgatóktól hogy várjuk el, hogy megértsenek minket, ha mi se értjük meg egymást. Tehát
én már kajak nem vágom, mi mondok, akkor elkezdem, hogy mire gondolok. Szóval, hogy a Harry Potterben ott az a történés, hogy ők mennek, kutatják a holkruxokat, végig Harryéket követjük, és abban van izgalom, hogy ők most azt megszerzik, nem szerzik, elkapják őket, nem kapják őket, tehát az ő kutatásuk, az ő szenvedéseik, konkrétan az egész cselekmény, és az érdekes és izgalmas. A Gyűrűk Urában van egy baromi izgalmas csatajelenet, ilyen népek sorsáról döntő epikus küzdelem, meg két büdös lábú hobbit, amelyik megy a hegyen. Na, ez a rész kevésbé érdekel, mint igen, váltsuk jó, már vissza a csatára.
Én mindig ez a csata sokkal jobb volt, és amikor még most jó mennek el. Csata, ez az csata, nézzük, már megint mennek ilyenek. És ott szemben.
Ez az,
nem. Tehát, hogy a csata, értem én, hogy a csata az izé, az vonza a tekintetet, de aki csatát akar nézni, az nézzen Avengers filmeket.
Az nem jó, azon elaludtam.
Azon is.
De minden elalszol.
Nem, Avengers-ből tú, izé, mennek körbe, jó, de nem történt semmi. A Gyűrűk Urás csata az jó volt.
Na, de oké, okay, de az a lényeg, hogy, hogy a, ez egy mese gyakorlatilag a Gyűrűk Ura, ugyanúgy, mint a kis királyfi, aki a legfiatalabb a három közül, és igen, és az is egy mese, és az is jó szerintem. Tehát itt vannak olyan fordulatok, amiket még egy Tolkien sem engedhetett meg magának, hogy elhagy. Hát, hogy olyan kis szerencsétlen, és akkor ő a nagy megmentő. És egyébként szerintem a Gyűrűk Urában amúgy nagyon sok karakter van, és azok a karakterek jól vannak felépítettek. Tök jó, hogy van egy ilyen mágikus rész, vagy mágia rész, mágia rakás, meg van egy megye, ahol a kis büdöslábú hobbitok élnek, de hogy egyébként meg tudják mosni a lábukat, csak nem szeretik, meg nem is vesznek fel a cipőt, hanem csak mennek, és oda mennek a nagy Sauronhoz, és akkor beledobják a gyűrűt. Szerintem ennek van egy ilyen alulról építkezés, hogy akkor bárhova eljuthat, és egy ilyen gyerekeknek szóló ilyen nagyon kis kedves üzenete, hogy valójában nem baj, hogy ott van a nagy gonosz, simán lehet győzni, hogyha hárman vagytok.
Jó, a tanulsághoz nyilván kell, meg én azt nagyon becsülöm, az nagyon tetszik az a mondani valója, amit most te is fejtegettél a hobbitok kapcsán, csak amíg mondjuk küzdik fönn magukat a hegyre, és mondjuk esetleg tudod a gondolatait a hobbitnak konkrétan szavakba önteni, látszik, hogy Frodo-t milyen érzések hatják át, hogy hogyan küzd magával, hogyan viaskodik, hogyan szenved a gyűrű miatt, az szerintem egy könyvben sokkal jobban át tud jönni, mint egy filmben, amikor ugye csak azt látod, hogy nagyon izzad, meg nagyon sír, meg nagyon kiabálnak egymással a hobbitok, és én elhiszem, hogy filmen sokkal érdekesebb tud lenni egy csata, mert ott látod konkrétan, hogy mi történik, akkor is, hogyha gyenge a képzelő erő, hogyha a könyvet olvasod. A könyvben viszont sokkal könnyebb átadni egy karakternek így a belső drámáját. Tehát én nem tudom képzelni, hogy például még nem olvastam sajnos, pedig az is terve a mével, hogy nekem sokkal jobban tetszenének a könyvben a Frodo-s részek, hogyha oda lukadnék ki, mint a filmben, mert egyszerűen abban a közegben sokkal könnyebb átadni ott az üzenetet és a hobbitoknak a drámáját, mint sem filmen, ahol tényleg nem lehet így a ilyen narrációval a Frodo gondolatait fölé vágni az eseményeknek.
Na akkor, ezért nem tetszett nekem a Harry Potter.
Mert de hogy lakottak ilyen megint a Gyűrűk Uránál egyébként?
Azért, mert ez az a podcast, ahol hozunk egy 50 percnyi témát, aztán beszélünk egy kicsit a Harry Potterről, vagy a Gyűrűk Urákról, tehát nem tudom.
De mindig kicsit beletörjük a lábunkat a Gyűrűk Urában.
Ne, a Gyűrűk Urában, a Harry Potterbe.
De gondoljatok bele, hogy ezt már, ha már én unom, akkor mennyire unhatják a hallgatók?
Írják meg nekünk.
Írják meg Telegramon. Timi, gyere Telegramra, de már bejöttél, jól van.
Igen, láttam, ez ma megtörtént.
Ha kapunk 10 üzenetet, hogy hagyjuk majd Gyűrűk Urát a francba, akkor többet nem veszük a szánkra két adásig.
Jaj, ne kezdjük ezt a 10 000 like, és nem mondjuk a Gyűrűk Urát. Igen.
És az automata majd ki fogja vágni a történetből a Gyűrűk Ura szót, és akkor csak annyi látjuk, hogy kisípoljuk, hogy már megint a
Deepfake lesz. Figyeljetek, egy nagyon gyors téma, ez csak annyi, mert hangozzon el. Észrevettem egy olyat, hogy a Google, ugye a Chrome-ban szól, hogyha neked a jelszavaid kompromittálódtak. Azt nem tudom, hogy láttátok-e, és hogy ez mennyire
egy éves,
én most vettem
éves?
Észre. Lehet, hogy amúgy régi. Én nem használok ugye Chrome-ot, hanem csak Safari-t, és most átjöttem vissza a PC-mre bizonyos dolgok miatt, majd mesélek, hogy miért, bizonyos feladatokra. És gyakorlatilag az összes jelszavam kompromittálódott, de hogy nem is jegyeztetek meg semmit, csak azt, ami kompromittálódhat amúgy, mert az összes többi az ilyen brutál összetett jelszó, és elmentetem a Mac-kel. Na de mindegy, ezt szeretném, hogy észrevegyétek meg, nézzétek meg, és változtassatok jelszót, hogyha ilyen van, mert...
De én nem ismertem ezt a feature-t, de ez hogy csinálja, hogy...
El kell mentened a jelszavadat a Chrome-ba, és akkor ő nézi.
Ja.
A hashtag meg a nem tudom mi alapján.
Nem tudom, hát ugye vannak ezek a jelszószivárogtató oldalak, és ott a plaintext jelszavad ott van.
Igen,
és a Google tudja, hogy mi a plaintext jelszavad, hiszen elmented.
Nem mentettél el a plaintext jelszavadat.
Hát dehogy nem. Pontosan ez történik. Különben hogy tudná neked beírni a
amivel elkódolod. Tehát, hogy azt neki nem kéne tárolni a plaintext jelszavadat.
Hát akkor hogy
írja? Hát, hogyha vissza tudja forgatni és azt, beírja, hát akkor már konkrétan tudja.
A kulcsod alapján visszaforgatja. Tehát, hogy nyilván a Chrome-ot tudja,
na,
csak hát a Google-nek nem kéne tudnia. Mert akkor mindenki tudja.
Hát lokálban igen, tudja, és hát akkor ha akarja, kiküldi, de nyilván
jó,
nem küldi.
Jó, de a lokálban nem azt küldik el. Tehát vagy lokálban ellenőrizni a távolból letöltöttet, vagy fölküldi a hashtagedet, és a hashtag alapján nézi meg. Mert beheseli a másikat.
De tök mindegy, amit Laci kérdezett, arra az a válasz, hogy tudja a jelszavadat, és összehasonlítja az interneten lévővel. És szól, és az összes, de úgy, hogy el volt mentem egy 100 jelszom, most jó, kb. Ilyen hetrik.org, meg ilyen mindenféle ilyen hülyességekre regisztráltam így az elmúlt 8 év alatt, kb. Olyan régi a gépem, és minden el volt oda mentve, ami nem fontos. Na, azok közül az összes kompromitálódott, de az összes.
A LastPass is csinálja most jövök eszembe, nem automatikusan, hanem neked kell rádrakni, hogy nézze meg, és akkor megnézi. Egyszer valamikor küldtek egy e-mailt nekem a LastPass-tól, hogy hú, valamelyik szájt kompromittálódott, és regeltem. Aztán még a CD Projektnél.
Igen, CD Projekt nekem is volt, az is kompromittálódott, az is itt voltam úgy, mert nem emlékszem. Végignéztem amúgy, hogy van-e olyan, ami fontos, és mondjuk esetleg az ottani jelszavam az kiszivál. Mert nem tudom ti, hogy csináljátok, de hogy én a jelszavakat azokat úgy kezelem, hogy vannak a fontosak, a nem tudom, a Gmail, nyilván ott két faktor van. Meg a Google egyéb, meg a mit tudom én, és akkor lehetne, hogy bankok, stb. És ott két faktor van. Vannak azok, amiknél nincs két faktor, de brutál nehéz jelszó van, az csak azért van, mert miért ne. És vannak azok, amiknek ilyen ABCQE típusú jelszók vannak, amik vagy ABCQV-ek, kb. Hogy könnyű legyen megegyezni. De az üzenet az az, hogy ne használjátok ilyen jelszót, ahol meg használtok, ott meg ne lepődjetek meg, hogyha amúgy feltörik. De engem úgy nem érdekel, hogy ahol ilyen jelszót használok, ott nem érdekel, hogy föltörik, majd regisztrálok egy újat. Semmit nem tárolok, ott nincsenek adataim, nincsen semmi.
Nekem erről az jut eszem, amikor még a mesterképzésre jelentkeztem, akkor valami, közben be akartam lépni a felvi.hu-ra, de közben fejlesztettem valamit, és oda is be akartam lépni, tehát mindegy, már nem emlékszem, hogy sikerült, de beírtam a felhasználónémnek az ASD-t a felvi.hu-n, és utána a jelszónak az ASD-t, és belépett.
Szép.
De nem volt benne semmi, tehát megnéztem, tehát hogy vagy valamelyik fejlesztő ugyanúgy kipróbálta, vagy valaki véskedett, de vagy semmi, csak vicces volt. És akkor tudod, így belépett, és mi? Va? Mit keresek itt? Be vagyok lépve.
Ezt kéne, hogy te fejlesztetted még korábban, csak majd nem emlékszel rá.
Én ugye segített olyan tehetséges műveletet végeznem, hogy a meló helyen be kellett léptem a saját gépemről a terminál szerverre, meg közben egy 16 fős megbeszélés ment a Skype-on, és nem vettem észre, hogy nem kattintottam át a jelszómezőbe, úgyhogy azt a 16 fős megbeszélést, amin vagy 4 darab külső beszállító ember is ott volt, így beírtam, hogy jelszólt a chatbe. Úgyhogy...
Igen, nekem is volt, és ez tegnap előtt. Beírtam, hogy beírtam a céges chatbe, hogy 4K monitort 27-szor. És akkor nem értették, hogy mi van. Azt hittem, hogy a Google kereső ablakban vagyok.
Én a Twitterre toltam majdnem ki.
Hát az volt elfér, de melóban azért nem... Tehát sem, teljesen kontextus nélkül ment valami, nem tudom, valami dokkeres beszélgetés, és egyszer csak megérkezett 27-szor 4K monitor.
Eladó.
Nagyon drágák amúgy a monitorok. Na, de ebben már nem megyünk bele, mert letelt az időnk.
És tehát monitort veszel, várj!
Igen, majd jövő, még fogok valamikor.
Jövő héten? Ja, nem, várj, jövő hétre megérkezik a laptop táska, majd megnézzük, hogy milyen jó lett.
Táska, laptop tartó, apukám, laptop tartó.
Ja, mármint... ilyen emelő?
Aha, igen. Hogy legyen alatt a hely, meg könyv? Hogy megemelje a... Használtam, azt van.
Fizika könyvünk egyetemről?
Nem, kérlek szépen számítógép hálózatok, meg szoftverrendszerek fejlesztése. Most hátra kellett néznem.
Fizika valami könyv nincsen meg? Az is volt 2000 oldalas.
Igen. De azt szeretem, azt nem használom ilyenekre. Na jól van, egyébként nekem közben leállt a felvételem, úgyhogy majd össze kell hegeszteni, mert már olyan régi a gép, hogy kiírta, hogy audio probléma, úgyhogy újra kellett indítanom, de szerencsére pont Laci beszélt és rage-elt, úgyhogy lefogod belőle.
Ez az.
Jó, jövünk jövő héten is. Most kicsit korábban vettük fel az adást, úgyhogy ezt nem tudom, miért mondtam be, valójában tök mindegy, mert úgyis csütörtökön fog kimenni. Jó, hogy itt voltatok. Ez szerintem az lesz az adás címe, hogy akkor rekreáltuk magunkat, csak negatív dolgokkal, és akkor jövő héttől jövünk normálisan témákkal, meg kicsit pozitívabb szemlélettel. Még azt nem ígérem meg ki tudja, mi lesz, de próbálkozunk minden esetre ezzel. És Timi, hangozzon el itt, hogy hozol Kanada fanfekteket jövő hétre, hogy érezd a vádon a nyomást, hogy az adásban is megjelenik. Jó?
De már elmondtam a Kerouac előtt.
Tényleg? Én nem figyeltem. Vagyis figyeltem, de elfelejtettem.
Igen.
Nagyon
igen,
jogos. Úgyhogy jövő héten azzal fogunk, ha nem is kezdeni, de az első felével az adásnak mindenképpen fogunk Kanada fanfektekről beszélni. Én már nagyon kíváncsian várom.
Ha jön 10 000 like, akkor lesznek Kanada fanfektek.
Én is kíváncsi vagyok, hogy mit fogok hozni, mert még nem tudom.
Legyen valami olyan, hogy valami kanadai-magyar közös koprodukció, hogy nem tudom, valami találj ki, hogy nem is a finnugorokkal vagyunk rokonok, meg a nem tudom milyen távol-keleti valakikkel, hanem valami a kanadaiakkal. Mert hogy amikor a Pangea még összeért, akkor valójában ott átsétált még Árpád apánk, mondjuk akkor már bőven nem ért össze, de nem baj, egy pár 10 millió évvel ezelőtti Árpád apánk átsétált.
Nagyon jó a fantáziád.
De, ugye? Egyébként voltak akkor már emberek, amikor még egy kontinens volt? Ezt szerintem jobb ebben nem belemenni.
Nem most.
És majd inkább jövő héten. Jó van, köszönjük, hogy itt voltatok, ez volt a Kultúrsufni 22. epizódja. Jövünk jövő héten is, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!